Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Pálmai Anna színművészt. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, szervusz. Éppen megnéztem és megszámoltam, szinte napra pontosan 6 évvel ezelőtt beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban, amikor megkaptad a legjobb 30 év alatti színésznő díját a Pécsi Országos Színházi Találkozón a poszton. Most 6 évvel később ugyanígy a poszton a színész zsűri neked ítélte a legjobb női alakításért járó díjat. Tehát 30 év alattól 30 év fölöttig, hát úgy szépen körbe érnek a dolgok, de hát fogalmazhatnék úgy is, hogy az idő neked dolgozik. Minden esetre gondolom, hogy Pécs az kedves városod.
Nagyon is. Hát nagyon kellemes emlék ez a 6 évvel ezelőtti díj is, meg ez az egészen friss, amit most kaptam, és igazából olyan kedves emlék ez, mint ez az előző díj, csak hát ott tulajdonképpen az, hogy valaki a legjobb 30 év alatti színész lesz, az egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen ígérete valaminek, és aztán
tehát
olyan,
kicsit, ha ezt a folyamatba próbáljuk elhelyezni, akkor az ígéret, ez pedig most már úgy a beérkezés kapuja, vagy a...
Jaj, hát azt nem ragadtatnám magamat, hogy azt mondom, hogy bárhova is megérkeztem, de egy nagyon fontos stációja az életemnek.
Ha még fölidézzük a 6 évvel ezelőtti történéseket és a 6 évvel ezelőtti posztot, akkor a Nordostban alakított szereped az a csecsen terrorista lány volt, de ott, akkor azt hiszem, hogy ott volt a filozófus. Tehát az ott két darab,
igen,
is volt, de azért elég hangsúlyos szerepek voltak. A mostani pedig a kaukázusi krétakörnek a főszerepe. A Nordost is és a kaukázusi krétakör is szerintem két fontos, különösen fontos állomás a pályádon, és talán mondhatjuk, hogy nem csak a díjak miatt, és ez azért is érdekes, mert az a szerep, a Nordost csecsen terrorista lánya, illetve most a kaukázusi krétakör főszerepe is azért nagyon különböző és nagyon más azoktól a karakterektől, akiket úgymond jellemzően szoktál játszani mondjuk az elmúlt 8-10 évben. Tehát ez a temperamentumos, élettel teli, többnyire a férfiak vágyakozó tekintetével kísért fiatal lány. Tehát ezek nagyon más figurák és nagyon más karakterek voltak. Talán ezért is érdekes, hogy pont ezek hozták a díjakat.
Igen, én amúgy is azt gondolom, hogy az nagyon meghatározó nyilván egy színész szerepeit nézve, vagy az, hogy milyen szerepeket fog játszani, hogy ő hogy néz ki, mi az, ami elsőre eszébe jut róla az embereknek, vagy a rendezőknek, vagy tehát hogy ez nyilván ez egy ilyen első szempont, amin el lehet indulni, hogy valakit úgy körberajzoljunk, hogy néz ki, vagy hogy milyen a lénye. De aztán igazán izgalmas feladatok, meg az, ami igazából gazdagít egy színészt, és így emberi minőségében is változhat, azok a szerepek, amik
ezen túl vannak.
Amik lehet, hogy egészen távol esnek attól, amilyen ő. De hát én nem gondolom azt, hogy mindig egy ilyen vérbő csaj lennék, mint ahogy nem is vagyok. De én azokat a szerepeimet is szerettem, és szeretem, és például amit most említettél, hogy ilyesmi szerepeket játszottam, ilyen volt például, vagy ilyen a Bajnokban, akit játszom, ez a nő, és ehhez képest jó játszani egy kaukázusi krétakört. Vagy ehhez képest volt nagyon fontos nekem a Kétfejű fenevad, amit a Máté Gábor rendezett, és valóban a Zura, tehát a Nordostban ez a szerepem, ezek neveltek föl igazából, vagy most érzem azt, hogy valami egészen más, ami eddig lehet, hogy nem volt ennyire szembetűnő velem kapcsolatban, de az, hogy mondjuk a Székely Kriszta úgy gondolta, hogy ezt a szerepet nekem kell játszani, az azért csodálatos, mert lehet, hogy másnak ez mondjuk nem jutott volna eszébe, de neki eszébe jutott, és úgy gondolta, hogy az a fajta elcsendesedés, amire én képes vagyok, vagy az a fajta letisztulás, vagy egy olyan hit képviselése, és egy olyan erő megmutatása, ami bennem nagy eséllyel ott van, azért hálás vagyok, hogy ő ezt így gondolta, És hát én nagyon szeretem ezt a szerepet. És még van is vele dolgom, de valami nagyon lényegi ponton egyezem ezzel a nővel, aki, uh-huh. aki valóban nem egy harsány nő.
Az, hogy milyen szerep kit és mikor talál meg ennek kapcsán, azért az jutott eszembe, hogy azért nagyon sok véletlen vagy szerencsés csillagálás szükségeltetik ahhoz, mondjuk a színészi pályán eleve gondolom szerencsés csillagálása szükség van, de hogy éppen ez a darab kerül elő, éppen akkor, éppen az a rendező, és éppen annak a rendezőnek a fejében, érzékeiben Pálmai Anna szerepel, mert hát azért valljuk be most ezt a gondolatmenetet egy kicsit folytatva, hogy a színész meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát ráosztják a szerepet, kiírják a nevét a próbatáblára, vagy ki van írva a neve, vagy nincs kiírva a neve, és persze hát a színpadon aztán a színész áll a reflektorfénybe, de aztán néha ezt a fényt leveszik róla.
Igen, hát ez kétségtelenül így van. Tehát az a pillanat, amikor megállunk a próbatábla előtt, és ugye elolvassuk, hogy mit fogunk játszani jövőre, az mindenkinek meghatározó, és izgulunk nyilván, hogy milyen feladatok várnak ránk a következő évadban. És hát igen, tehát így van, ahogy mondod, vannak ilyen, és vannak olyan évadok, de hát tehát igazából minden kiszolgáltatottsággal együtt azért én nagyon boldog vagyok az életemben. Tehát én nem tudnék más csinálni, ez egészen biztos. És igen, hogy szerencse is kell hozzá, vagy hogy ez az őrület, ami mondjuk most történik a Borbély Alexandra barátnőmmel, a Testről és Lélekről film kapcsán, ugye ő berobbant, és azóta töretlenül hasít előre. Ez nagyon, nagyon nagy mértékben az ő tehetsége, és az ő elképesztő színészete, illetve az a csodálatos alakítás, amit ő nyújtott ebben a filmben. De nagyrészt társul emellé ugye a szerencse is, amiről beszéltél. Tehát, hogy valahogy együtt kell állni a csillagoknak ahhoz, hogy valami nagy történjen az emberrel, és ez a nagy, ez nyilván mindenki saját mércéje szerint méri azt, hogy mi az, ami neki fontos, vagy most hogy éli meg azt, hogy ez most valami meghatározó mérföldkő az, ahova éppen jutott. Tehát, hogy ez nyilván magunk érezzük, még akkor is, hogyha más nem gondolja azt, hogy ez valami hatalmas dolog, de azért igen, az a szerencse az nagyon kell.
Visszatérve még a kaukázusi krétakörre és a te szerepedre, Brecht igencsak sokat játszott szerző, és talán mondhatjuk, hogy a kaukázusi krétakör az egyik leggyakrabban játszott
ne
darabja.
Haragudj, de ezt meg kell, hogy cáfoljam, mert amikor mi bemutattuk ezt az előadást, akkor a legutóbbi bemutató az elég régen volt. Azt hiszem, hogy az Víg Színházban volt Zsófia Sándor rendezése.
Akkor lehet, hogy engem csak az vezetett félre, hogy most egyszerre ugye ott Pécsen három kaukázusi krétakör előadás volt.
Be, azt hiszem, ha nem mondok most hülyeséget, akkor így van, tehát hogy a Székely Kriszta nem egy agyon játszott darabot választott.
Na minden esetre most három kaukázusi krétakor is volt a Pécsi Színházi találkozón. Ugye ott volt a Miskolci, aki a Nagyváradi Színház és a tiétek. Azért ez azt jelzi, hogy valamiért ez most a színházi alkotókat, a rendezőket nagyon foglalkoztatja Brechtnek ez a darabja. Te hogy érzed, vagy hogy látod, hogy mitől ilyen aktuális ez a darab ma? Mert ugye van egy vetülete, ami valóban rímel napjainkra, vagy a mára, hiszen egy nő menekül egy háború közepette, menekít egy talált gyermeket, kifogadja be, kisegíti, ki az, aki gáncsolja, ki az, aki elüldözi. Tehát ez akár mondhatjuk, hogy nagyon reflektál a mai életünkre, vagy a napjainkra, de én úgy érzem, hogyha már akkor meg is válaszolom a általam föltett kérdést, hogy mégis van ennek egy elemeltebb szintje, ami nekem az emberségről, jóról, rosszról szól, amit például a darabbeli énekes úgy fogalmaz meg, hogy ijesztően csábító a jó. Na most akkor ezek után hogy látod?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy az mindig jellemző volt a színházi életre, vagy a színházakra, hogy ha valakit elkezd érdekelni egy darab, akkor ha nem is biztosra vehetően, de elég valószínűen más színházakban is fel fog tűnni ez a darab. Tehát egyrészt ez az egyik, amit gondolok, a másik pedig, tehát igen, nem kell magamat megerőltetni, hogy párhuzamot találjak a világban zajló események és a kaukázusi krétakör grúse történetek között, hiszen tényleg így, ahogy mondott, tehát, hogy a háború elől menekül egy nő a gyerekével. Ez így elég erős párhuzam. De ezen túl, amit a darab központi kérdésévé, vagy központi kérdésnek írja Brecht, az, hogy a jó és a rossz harca, ez az örök harc, ez őt olyan, azt hiszem, hogy úgy érdekelte, hogy közben semmi nem fekete-fehér. Jól lehet, ez egy tanmese, vagy egy tandráma, vagy egy olyan darab, ahol egyébként Brecht nagyon, azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan darabot írt, illetve lehet, hogy ez az egyetlen egy, de hát erről sokkal okosabb emberek nálam sokkal okosabb dolgokat tudnának mondani, de hogy ez egy happy end-es darab, tehát hogy ennek a végén a jó elnyeri méltó jutalmát, és hát azt nem tudom, hogy a rossz megbűnődik-e, de minden esetre az erőfeszítés egy olyan katarzist hoz a végén, ami szívet melengető.
Ez érdekes ez a happy end, mert ha jól emlékszem, akkor éppen 1944-ben írta ezt Brecht, ami azért elég vészterhes időszak volt.
Így van, de azt próbáltam valahogy kifogalmazni magamból, hogy ez lehetne nagyon didaktikus, de mégis valami olyan elképesztő hittel beszél arról, vagy ír arról, hogy milyen egy ember, aki feltétel nélkül hisz a sorsában, vagy az életben, a szerelemben, és abban, hogy ösztönösen érezzük azt, hogy mit kell tennünk, vagy hogy mi az a... Tehát, hogy azt eljátszani, hogy valaki jó, én igazából ezzel voltam bajban eleinte, hogy...
Az a legnehezebb, nem?
Elolvastuk ezt a darabot, és akkor, hát, hogy így igazából... Nem tudom, mint hogyha Jézus Krisztust kellene eljátszani. Tehát, hogy nem fél, mindig jól dönt.
Nagyon tiszta.
Nagyon bátor, nagyon tiszta. Tehát így igazából olyan vaníliás, ahogy elképzeli az ember, hogy milyen zsákutcákba lehet ezzel a szereppel eljutni. És a Székely Kriszta tehetsége ez is, hogy ő nagyon... Sokszor azt mondta, hogy ő nem egy áldozatot szeretne látni, tehát nem egy lányt szeretne látni, aki sodor az élet, és hányja veti a bal szerencse, hanem egy olyan embert szeretne látni, vagy afelé törekedjünk, hogy neki iszonyatosan erősen a mellkasában ilyen ösztönből van egy csillaga, amit követ, és egyszerűen nem tud máshogy dönteni, csak úgy, ahogy érzi. És ő jól érzi ettől. Ő az anyaszívű, ő az, aki átmegy minden akadályon azért, mert bízik, és mert hisz.
Utaltál arra az imént, hogy mennyire fontos szerep ez a pályádon, de egy interjúban, ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmaztál, hogy Grúsa az eddigi pályádon a legfontosabb színészileg és emberileg is. A színész itt azt egyértelműen értem, és szerintem aki a Katona József Színházban megnézi ezt a darabot, az mindenki érti, hogy ez színészileg miért is fontos számodra. De emberileg az mit jelent?
Ezt úgy értettem.
Tehát van ilyesfajta átjárás szerep és színész között?
Én gondolom ezt elég erősen, hogy az emberi minőségünket meghatározza azt, hogy milyen szerepeket játszunk. Vagy hiszem azt, hogy az, amit este hétkor mi képviselünk, az mégiscsak rólunk szól, vagy mi vagyunk azok, akikről beszélünk. Vagy hogyha nem magunkról beszélünk, akkor azt nem értem, azt nem tudom értelmezni. Vannak ilyen tapasztalataim, és nem tetszik. Sem magamban nem tetszett, sem másban, amikor valamiféle mellébeszélést éreztem. Tehát szerintem az embernek magáról kell beszélnie a szerepeiben. Arról kell beszélni, amit én tudok, amit csak én tudok. És ez nem valamiféle nagy titok, amiről beszélek, hanem annak az igazsága és annak az őszintesége, hogy én hol voltam kevés, én hol voltam gyáva, én hol voltam bátortalan, hol hazudtam az életemben, illetve hogy hol voltam erős, és hol próbáltam meg igaz emberként cselekedni. De ezek nagyon nagy szavak, de mégiscsak a lényege az az, hogy én magamról tudok beszélni. És Grúsival kapcsolatban pedig ezt azt hiszem, hogy úgy értettem, hogy amikor egy ilyen szerepet játszol, akkor egyszerűen nem fér az bele, hogy ne legyél őszinte az életedben. És hogy ezt úgy értettem, hogy nem szeretnék elhazudni olyan félelmeket, vagy olyan vágyakat, amiket érzek. És hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindig azok a színészek és azok az emberek voltak rám nagy hatással, akik önazonosak voltak. És nyilván most nem szeretnék nagyon lila lenni. Nyilván nem arról beszélek, hogy valaki egy gyilkos gazembert játszik, akkor maga is össze-vissza garázdálkodik az életében. Tehát nem egy megtébolyodásról, vagy egy ilyen felmagasztosulásról beszélek, tehát nem erről a két végletről, csak valahogy azt próbálom mondani, vagy azt érzem, hogy igenis nagyon fontos az, hogy éppen milyen szerepet játszunk, vagy milyen szerepet próbálunk.
Ez érdekes nagyon ez a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, ez a fajta érzelmi átjárás szerep és alkotó vagy színész között, és ennek kapcsán az jutott eszembe, amit édesanyád Szirtes Ági mondott még a emlékezetes három nővér kapcsán, ami hát bő 10 éven keresztül ment, és bejárták ezzel a darabbal szinte a világ minden fertáját, vagy minden földrészen szerepelt ez az előadás. És emlékszem, hogy ő azt mondta, és ez így nagyon megmaradt bennem, hogy 10 éven keresztül szinte tréningezni kellett a boldogtalanságra. Tehát úgy be kellett gyűjteni, vagy gyűjtögetni kellett a szomorúságot és a szomorú pillanatokat. Tehát ez ennyire valóban ott van a színész mindennapjaiban is?
Most az jutott eszembe erről a történetről, amit elmeséltél, hogy amikor lent voltunk Pécsen, és játszottuk az előadást a Kaukázusi Teste 7-től, akkor a próba után, ami véget ért, azt hiszem ilyen 4-5 óra körül, akkor nagyon sokan elmentek, és beültek egy helyre ebédelni, és én nem mentem, de nem azért, mert nem tudom, jógaülésben ültem a hotelszobában, és elcsendesedtem, de mégis van egy igényem ilyenkor arra, hogy egyedül legyek. Pont ezt, amit mondott az édesanyám, ezt azért értem meg nagyon, mert valahogy, hogyha este 7-kor ezt játszom, akkor az egész napomat ez meghatározza, és nem nagyon szeretek mással foglalkozni. És ez nem egy önhergelés, de valamiféle koncentráció, ami már reggel érezhető.
Tehát az a nap
tehát,
nagyon
tudom,
más.
Hogy ezt fogom játszani. Ez olyan, mint amikor a ló, nem tudom, tehát beáll a galoppon a boxba, és már helyben jár, mert tudja, hogy mindjárt vágtázni fog.
Ez nagyon érdekes, ez
van egy idegrendszeri állapot, meg egy nem csak egy lelki, hanem van ennek egy fordulatszáma már reggeltől.
Ez nagyon rímel arra, amit egy kolléganőd, egy színésznő szintén mesélt, hogy az ő 7 vagy 8 éves lánya az reggelente már nagyjából érzi, vagy tudja, hogy az édesanyja mit fog este játszani. Mm-hmm. Mert hogy már annak az aurája van ott, a konyhába.
Igen, igen.
És például ezeket a, ugye ez a szerep előtti állapot, de ezeket a szerepeket, például egy ilyen formátumú szerepet, azt könnyű letenni, vagy otthagyni a színházban és az öltözőben? Tehát hogy néz ki egy estét például egy kaukázusi előadás után? Akkor is egy ilyen csend van, elcsendesülés, vagy irány az éjszaka?
Kérdezed, volt egy nagyon furcsa élményem, illetve hát nevezhetném kellemetlennek is, hogy készült velem egy interjú, amiben valóban azt mondtam, hogy előadás után sokat iszom, és akkor ez megjelent, mint szalagcím, és akkor Trokán Nóri barátnőm nagyon helyes volt, oda kommentelte ezt egy ilyen közösségi oldalra, hogy miért ez a bulvár cím, és hogy miért nem, tehát hogy kiemelve a kontextusból ez olyan, mint hogyha én valami, nem is tudom, valami nagy bajban lévő ember lennék, ami lehet, hogy így van, de ezt úgy értettem, hogy nem szeretnék magamról úgy beszélni, vagy a szakmánkról, vagy a munkámról, hogy milyen csodabogarak vagyunk, de az biztos, hogy mi az idegrendszerünkkel dolgozunk, és ez nagyon sok mind. Ez a vízisport vízzel jár tipikus esete, hogy én évad végére már olyan fáradt vagyok, és annyira nullára csökken a türelmem, és a kíváncsiságom, mert tulajdonképpen két dolgot szeretnék, jól eljátszani az előadásaimat, és aludni. Tehát évad végére én már rettenetesen...
Akkor ez most ez az állapot, mert éppen évad végén beszélgetünk.
És nálam sokkal többet játszanak a kollégáim, tehát pont tegnap az évad záron elhangzott egy elképesztő szám, hogy valaki 200-at játszik, tehát hogy...
Ez Kocsis Gergely volt,
így van, így ahogy mondod. És én ennél kevesebbet játszottam, de mégis azt éreztem, hogy szinte minden este a színházban vagyok. De hogy igen, tehát a kérdésedre válaszolva, az, hogy mi az idegrendszerünkkel dolgozunk, az egy abból a szempontból kemény ügy, hogy közben ugye az életet is vinni kell, és nekem még nincsen kisgyerekem, de hát hogyha lenne, hát nem is tudom, hogy csinálják azok, akiknek van. De hogy igen, tehát előadás után, vagy amikor a Kaukázusit játsszuk, akkor...
Ez nem iszol meg utána mondjuk 2-3 üvegbort, azt tegyük tisztába, ugye?
Hát 2-3 üvegbort nem, de amire én most nagyon rá vagyok kattam, ez az Aperol Spritz, amit Szicíliában ismertem meg, ezt az italt, amikor hárman a Borbély Szandra, Trokán Nóri meg én nyaraltunk, és jártuk be Szicíliát, és hát...
Hát ott azt kell inni kétségkívül.
Hát elképesztően finom. Tehát én előadás után azzal kezdem, hogy kikérek egy Aperol spritzet, és azt így szépen megiszogatom. És akkor általában ott szoktunk maradni, hogyha nem rohan senki, akkor ott maradunk. És akkor úgy lehet lerakni, vagy levezetni egy ilyen este után, hogy még úgy együtt maradunk, meg tulajdonképpen ilyen fokozatosan hülök ki. És azt szoktam mondani anyámnak az előadás előtt, hogy ez olyan, minthogyha, tehát hasonlóan érzem magamat, mint amikor a repülőbe szállunk be, és érzem, hogy már így gördülünk ki a felszállópályára, és úgy tudod, amikor a motor így kezd alattad beindulni, és még nem szállunk föl, de már érzem, hogy már minden motor dolgozik alattam. Ez hasonló érzés, hogy most föl kell vinnem a gépet repülési magasságra, és aztán le is kell tenni. Tehát, hogy valami ilyesmi ez.
Utaltál erre a nagyon összpontosított, úgymond idegrendszeri munkára. Bula Elma azt mondta, hogy kétféle színész van, aki a kaméliás hölgy haldoklását szépen megoldja színészi eszközökből, vagy színészi eszköztárból, és a másik, aki meg tényleg belehal. De hát azért nem lehet estéről estére belehalni, vagy meghalni.
Nem,
vagy igen?
Nem. Hát, sőt, tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy ez a ritkább, amikor olyan szerepet játszol. Én amikor este 7-kor ezt elkezdem, akkor most tényleg olyan, mintha én kaukázusi krétakör vallású lennék, és így át lenne mosva az agyam, de fontos, és most erről beszélünk, és ez rendben is van így. De hogy vannak olyan esték, amikor, nem tudom, például a Virágos Magyarország volt ilyen, ami egy operett volt. A kamrában játszottuk, de az operett minden kelléke és járuléka és hozzátartozója megjelent ebben a darabban, és énekeltünk, és táncoltunk, és sokat lehetett nevetni, de közben azért volt szerelem, lehetett aggódni. Tehát az is egy nagyon megviselő és egy nagyon sok energiát felemésztő este volt. Jól lehet teljesen más, hogy mint a kaukázusi. Vagy például, amit játszom az Orlai Produkció Belvárosi Színház színeiben, ez a Love, 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 amit hát tulajdonképpen egy kétórás előadás, amit végig beszélek. Tehát az is nagyon megterhelő, csak máshogy. És igazából az, hogy nem minden este alkalmas arra, hogy belehaljunk, persze, nyilván. Nem is lehetne. Tehát szerintem akkor nagyon hamar meghalnának a színészek. És hát, mint ahogy van is erre példa, hogy nagyon fiatalon meghaltak olyan tehetségek, mert egyszerűen nem lehet elviselni azt, hogy folyamatosan bele kell valamibe halni, vagy nyilván ez egy embertípus, vagy egy olyan lelki, vagy egy olyan gyengeség, vagy nem is tudom, minek nevezzem, vagy egy érzékenység, ami hosszú távon felőről, és belepusztulunk. Nyilván valamiféle egyensúlyra kell figyelni, és ez a színház vezetősége részéről is szerintem egy nagyon üdvözlendő gesztus, hogy játszom nagyot is, meg játszom olyat is, ami fontos, de csak így fel kell csillanni itt-ottam ott az előadásban, de amúgy máshogy terhel meg, mint mondjuk ez az este.
Pálma Janna színművész a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.